nagyon-nagyon örülök ennek a lehetőségnek, mert tele van a szívem mindenfélével itt a bezártságban, még jobban afelé fordultam, hogy hallgassak, olvassak, nézzem, hogy mit jelenthet ez az idő. Nem tudom, hogy ti hogy érzitek, de azért mindenkiben van egy olyan fura érzés a gyomrunkban, olyan kicsit gombot szerintem, hogy most mi készül, mi lesz itt még, hova jutunk még. És hát akárhonnan is nézzük, igaz, hogy 2000 éve elkezdődtek a végidők, de minden nappal közelebb kerülünk a Jézus visszatéréséhez. Máránátál szoktuk énekelni, és majd ez lesz a kérdésem a kis csoportban, hogy mit érzel, amikor azt énekeled, hogy Máránátál jöjj el, Uram. De ugyanakkor azért mégis az van bennünk, hogy na jó, de az annyira ne siessél. Vagy legalábbis azt hiszem, hogy sokunkban ez van. És ugyanakkor meg ez az emeljétek fel fejeteket, ugye ez, amit választottam így vezérfonalnak, vagy címnek, ez ott van a Lukács evangéliumában, amikor azt kérdezik a Jézustól, hogy és akkor mi lesz, honnan fogjuk tudni, hogy itt a vég, és milyen lesz az idők végezete, és akkor elmondja, hogy mi minden fog történni. De amikor ezek elkezdődnek, akkor ti emeljétek fel a fejeteket, és tudjátok, hogy eljött a ti üdvösségetek. Akár mekkora az ivatar, sőt, minél nagyobb az ivatar körülöttünk, annál inkább okunk van arra, hogy fölemeljük a fejünket, és azzal a várakozással álljunk stabilan az Isten igéjén, hogy az üdvösség közelít. Lehet, hogy ez némi felfordulással fog járni, sőt, biztos, de nem azért, mert az Isten haragszik, hanem azért, mert nem akarják befogadni az üdvösséget, nem akarja befogadni a világ. Tehát, hogy nem akarta befogadni a világosságot, amikor jött Jézus, megtestesült ige és a világosság, akkor is ugye ellenálltak, akkor egy kicsit kisebb volt még a világ, már ami a létszámát tekinti az embereknek, és akkor mostanra sokkal nagyobb ez az ellenállás, mert ugye gyűl. Tehát a vihar nem az Isten miatt van, hanem az ellenállás miatt. És a másik, ahol még van egy ilyen, hogy emeljétek fel, ott nem a fejeteket mondja, hanem a szemeteket. Ez a János evangéliumában van, és ezt is kiírtam. Most mindjárt kipróbálom, hogyha én ezt megosztom veletek, akkor mit fogtok látni. Ez az első, az emeljétek föl fejeteket. Amikor pedig ezek elkezdődnek, akkor ti egyenesedjetek fel, mert közeledik a megváltásotok, üdvösségetek. És akkor a következő, ahol ez az emeljétek föl a szemeteket van. Nos, azt mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és nézzétek a szántóföldeket. Már megértek az aratásra. És azt gondolom, hogy ez a másik része, ami a mostani időknek egy fontos szempontja a mi számunkra, hogy érettek a földek az aratásra. És igaz, hogy az egyik betakarítási egység azok az angyalok, de a másik munkácsapat azok mi vagyunk. Akiknek az a dolga, hogy az Isten munkájába beleálljanak, azok mi vagyunk, akiket meghívott. Tehát tudjuk, hogy volt ilyen várakozás az ezres évfordulón is, meg a 2000-es évfordulón is, hogy vége lesz a világnak, de azért a mostani időkben mindenképpen vannak olyan jelek, amilyenek eddig sose voltak. Tehát az egyik ilyesmi az, hogy lassan tényleg minden nemzetet elér a Biblia. Lassan minden nyelvre le van fordítva. Vannak ilyen nagyon elszánt csoportok, akik ezen dolgoznak, de most már a projekt tényleg a beteljesedéséhez közeledik, talán már egy-két kicsi nyelv van. Szóval nagyon, nagyon sokat dolgoztak ezen az utóbbi évszázadban, hogy minden nyelvet elérjen a Szentírás és minden nemzetet. Mert nem arról van szó, hogy minden egyes embert, de minden nemzetet el fog érni. A másik, hogy akárhonnan nézzük, azért az ökumené az egy új szintre lépett az utóbbi időben, ahogy a Szent Atya is mondta, hogy a vér ökuménéje az már jelen van. Tehát, hogy a különböző országokban az üldöztetésben nem tesznek különbséget köztünk. Keresztény az keresztény. És előbb-utóbb csak-csak észreveszünk mi is, hogy teljesen mindegy, hogy milyen színezetű keresztény. A keresztény az keresztény. És aki a Jézust követi, ahogy a Jóska szokta mondani, hogy olyan, mint egy nagy torta Jézus körül, a középen van ő, és minél közelebb kerülünk Jézushoz, annál közelebb kerülünk egymáshoz is. Ez is egy olyan jel szerintem, ami azért nagyon az utolsó időkre jellemző. És hát a harmadik, ami talán a legdöbbenetesebb, vagy a leghihetetlenebb sokak számára, az, hogy nem csak Izrael állam jött újra létre, tehát hogy Izrael visszatért a szétszóratásból, vagy visszatérhet, mert még nem mindenki tért vissza, de nagyon sokan ott laknak a régi fent földön, az ősi földjükön, de ráadásul nagyon sokan köztük elfogadják már Jézust, mint Messiást. És egy olyan új mozgalom, vagy egy olyan régi új közösség jelent meg, ami Jézus korabeli az utolsó igazi ilyen csapat. Tehát akiket a Pál üldöz, a Saul még, azok igen, azok ezek a zsidó keresztények, akik teljes mértékben élik a zsidóságukat, és tudják, hogy beteljesedett a sok profécia messiásról, és eljött Jézusban az ígért messiás. Ezek mind olyan új jelek, amik nem voltak soha még eddig. Tehát mindig voltak olyan zsidó emberek, akik felismerték Jézusban a messiást, az elmúlt évszázadokban is, de ők egyes helyeken voltak, egy-egy kisebb sejtecske talán, és a legtöbbjük betért valamelyik keresztény egyházba, és általában ilyenkor lerakadták velük az összes zsidó szokásukat, legalábbis hivatalosan. Viszont most egy olyan közösség formálódik, vagy hát egyre erősödik, ami olyan, mint a Jakab vezette jeruzsálemi egyház volt, amikor még csak zsidók voltak benne. És aztán utána, amikor jött ez a szétszóratás, akkor jöttek a nemzetekből a többiek, akik betértek, és akkor voltak ugye ezek a viták, hogy most akkor nekik is kell-e körülmértékedni, vagy nem kell. Hála Istennek azt szavazták, hogy a Szentlélekkel, ugye, megbeszélték, és az volt a döntés, hogy nem kell betartani a 613 törvényt, meg szabályt, meg előírást. Még egy nagy dolog, hogy most formálódik ennek a párja, ennek a jeruzsálemi zsinatnak, hogy most viszont a keresztényeknek kellene kimondaniuk testületileg azt, hogy aki a zsidóságból fölismeri Jézusban a messiást, annak nem kell letennie semmilyen zsidó szokását, életmódját. Tehát ő ugyanúgy ülheti a zsidó ünnepeket, és nem kell neki átvenni egyik egyháznak a liturgiáját sem. Egyébként a mi liturgiánk hasonlít a legjobban az eredeti zsidó liturgiákra, úgyhogy nekünk jelent ez a legkisebb problémát, hiszen katolikusoknak. A többieknél egy kicsit nehezebb, de ez is alakulóban van. És annak a készülő aratásnak is például az egyik nagy lépése az, hogy ugye úgy van a jelenések könyvében, hogy jön a vörös sárkány, és el akarja nyelni a magzatot. A vörös sárkány, ez ugye elég egyetemen beazonosítottuk, hogy a kommunizmusnak a szelleme volt. És nézzétek meg, hogy az asszony is, a napba öltözött asszony is azóta folyamatosan egyre többször jelenik meg. A 18. 19. században is voltak már nagyon fontos jelenései, de hát a 20. században kezdve Fatimán és folytatva az összes többin, és akkor főleg most Medjugorjéban kicsúcsosodva, de előtte volt ugye Lourdes, meg La Salette, meg egy csomó hely, tehát hogy a szűzanya is itt van ebben a csatában, és velünk a mi oldalunkon az Úr oldalán harcol. Tehát, hogy történik ez a dolog, és nem olyan léptékű, ahogy a mi életünkben mérhető lenne, hanem történelmi léptékűek ezek a dolgok. És akkor az egyik esemény nagyon izgalmas volt, amiről szoktunk beszélni a megújulásban, hogy a 13. Leó pápának annak idején még a századforduló, tehát 19-20. Századfordulóján volt ez a látása, hogy a sátán kikéri magának a 20. századot, úgy, mint ahogy Jobbnál ugye azt mondja, hogy na majd én megmutatom, hogyha eléggé összetöröm, akkor úgyis megtagad téged. Valami ilyesmi történik, hogy a 20. században bizonyos értelemben szabadabb kezet kapott a sátán, és tényleg tombolt is, azt látjuk. De az Úristen sem maradt hátrébb, hanem elkezdődött ez a pünkösdi megújulás, mert ezt imádkozta ezek után a pápa, amikor ezt a látomást kapta, hogy új pünkösdöt adjon az Úr, és erősítse meg az ő egyházát. És aztán utána a katolikusok kicsit zokon vették, vagy megütközve állapították meg, hogy a Szentlélek először mindenféle pünkösdi meg egyéb gyülekezetekben kezdett működni. Ugye az Azusa Street volt az egyik nagy esemény, amivel elkezdődött, ahol ugyanolyanokat éltek át, mint az apostolok idejében, hogy gyógyultak az emberek, hogy nyelveken imádkoztak, hogy csodák történtek, hogy lángolt a fejük fölött a tető, illetve úgy látszott kívülről, mintha lángolna. Tehát olyan csodák történtek, amilyenekről csak a Bibliában olvasunk. És amikre azt szoktuk gondolni nagyjából, hogy hát jó, biztos úgy, akkor igen, de hát ma már ilyen nincs, de van.
Új pünkösdnél tartottunk, igen, és akkor utána tulajdonképpen olyan 67-től lehet arról beszélni, hogy a katolikus egyházban is van egy óriási ébredés. Ennek a gyümölcse tulajdonképpen a mi közösségünk is, ennek a karizmatikus megújulásnak, ezt tudjátok. És ebből az ébredésből indult ki tulajdonképpen az is, hogy a Dávid sátrának a hagyományát, vagy gyakorlatát, azt, hogy Dávid több ezer embert állított be főállásba abba, hogy dicsőítsék az Istent éjjel-nappal 7x24-be, és ezt a kereszténység is elkezdte a szerzetesrendek között, ugye több is volt ilyen örökimádó, de aztán úgy elaludt. Hát az örökimádás rend az megmaradt, de nem volt annyira nagy hagyomány, vagy illetve gyakorlat ez a utóbbi évszázadokban, és aztán ez újult meg, ez is Amerikából indult el, de most már egyre több helyen van, és látjátok, hogy Magyarországon is most az utóbbi évtizedben alakultak ilyen imádságházak, ahol Hát az első, ebből is egy szabad keresztény volt, a Prozsák Laciék, de most már van több katolikus kezdeményezés Kecskeméten, Pécsen, Sopronban, Budapesten. Rengeteg olyan új dolog indult el, vagy indult újra, ami nagyon arra való, hogy készítsük az Úr útját, és egyengessük az ő útját. És ennek az imádságházának az egyik, hát nem tudom, az egyik tagja az imádságháza mozgalomnak Magyarországon, az Őrtüzek imádságháza, amit a szociális testvérek alapítottak. És 14-ben volt az első konferencia Mária Besnyőn, ahol ez elindult így tulajdonképpen. Ezt is hát egy külön regény, ahogy az Úristen előkészítette és vezette őket proféciákon keresztül, meg találkozásokon keresztül. Ahogy az Emmanuel is egy csomó ilyen kis jelen keresztül jött Magyarországra, vagy szóval így találtak rá az Erzsiék, Jóskáért. Ez is egy ilyen sztori volt tulajdonképpen az imádságháza. És ezen az emlékezetes 14-es konferencián, akit először meghívtak előadót Augsburgból, ő azon a nyáron hirtelen meghalt. Egy fiatal ember volt, 2 vagy 3 gyerekük volt, és egyszer csak tüdőemboliát kapott, és elment. Nagyon megrázta a közösséget, és nem tudták, hogy mire véljék. Viszont akkor itt álltunk, hogy akkor ki jön hozzánk előadni, mert meg volt beszélve, hogy a Tomás jön. És akkor az Elke ugrott be helyette, az Elke Mölle, akinek a nevét már azért sokat hallhattátok. És ő meg úgy jött Magyarországra, hogy igazából semmit se tudott rólunk. Kapott olyan proféciát, hogy Kelet-Európában fog szolgálni, de semmi konkrétumot nem tudott erről. És akkor, mikor megtudta, hogy neki kell jönni Mária Besnyőre, hát pár héttel előtte tudta meg, akkor kezdett imádkozni, hogy akkor most az Úr adjon neki vezetést, hogy mit kell neki itt mondania. És kapott egy olyan erőteljes proféciát, ami egészen döbbenetes volt, különösen, ha belegondolunk, hogy október 23-án volt a konferenciának az első napja. Akkor olvasta föl ezt a proféciát, amiből tulajdonképpen, tehát ezt is meg tudnám osztani nektek a képernyőn, de jobb, hogyha utána néztek az Őrtüzek imádságháza oldalon, mert rengeteg minden van ott fönn, csupa kincs. Az a feladata, hogy készítse az Úr útját közbejárással, szellemi harccal, és hogy olyanok leszünk, mint az Eszter királynő, mint egy ilyen mennyasszony, aki belép az Úrhoz, és megérinti az Úr szívét. És az volt a vége, hogy szép vagy Magyarország, és szeret téged az Úr. Gondolhatjátok, hogy október 23-án ott szem nem maradt szárazon, amikor ezt felolvasta. Utána Molnár Imre elmondta ugyanezt, mint történész, hogy Magyarországnak micsoda hivatása volt Európában kezdettől fogva, hogy a szentjeink és a boldogjaink, akiket ugye tegnap ünnepeltünk, mi mindent tettek azért, hogy tényleg a kereszténység megszilárduljon Európában. Kezdve az első időszaktól, aztán a török idők, meg a többi. Tehát, hogy ez nem tréfa, és nem, hogy is mondjam, nem nacionalizmus tudni, hogy van egy saját feladatunk. Tehát Fatimában is, amikor a gyerekeknek megjelent először az angyal, aki előkészítette a szűzanyának a terepet, ő azt mondta, hogy ő Portugáliának az angyala. Portugáliában akkor tombolt a baloldal, a liberalizmus, a teljes szekularizmus. Tehát nem ilyen lájtosan, ahogy most élik azt, hogy szét van választva az állam meg az egyház, hanem keményebben, mint a Szovjetunióban. Vagy mint ahogy itt megéltük az 50-es években. Tehát a papokat bebörtönözték, bezárták a templomokat, meg ilyen dolgok történtek, és akkor jött oda a szűzanya, és kérte ezt a 3 gyereket, hogy vigyék el az üzenetét. Ilyeneken keresztül erősítette meg az egyházat a szűzanya, és akkor is azt mondta, hogy feladatuk van. Ugyanígy a németeknek is voltak ilyen proféciák, rengeteg, hogy Németországnak saját feladata van. Franciaországról azt mondta az Efraim, aki a 8 boldogságot alapította, hogy ő azt kapta az Úrtól, hogy amit a francia forradalom tönkretett és pusztított, azt az Úristen ezeken a megújult közösségeken keresztül gyógyítja most. Mint a 8 boldogság, mint az Emmanuel, mint a Sömenőf, mint a Tezé. Tehát, hogy az Úristennek megvan a maga terve, és ahogy azt mondjuk, hogy minden emberrel terve van, minden néppel is van terve. Ezt szoktuk mondani az Ávén is, hogy minden családdal is, egységként is megvan a terve. Tehát mindenkinek van helye a teremtésben és az üdvösség munkájában. És ezt a helyet el kellene foglalni. Nyilván az ördög meg mindent megpróbál megtenni, hogy ne tudjuk elfoglalni. Tehát én azt gondolom, hogy például az abortusznak a sötétsége Magyarországon az az egyik ilyen óriási támadás, aminek az a célja, hogy megakadályozza, hogy legyünk egyáltalán, és hogy betöltsük a feladatunkat. Az a maradék is, aki van. Az Elkének még egy különleges nagy érv volt, vagy hogy mondjam, megerősítés az, hogy akkor volt, hogy az alkotmányba belefoglaltuk, hogy a házasság egy férfi és egy nő. ez is látjátok, hogy mekkora a hőbörgést keltett Európában, és hogy most egyre élesedik ez a csatározás. Fatimában azt mondta Szűzanya, hogy az utolsó nagy támadások a családot fogják érni. Mindent megpróbál az ördög szétrombolni, végül még a családokat is. Tehát ezek így szépen mind összeállnak, ezek a dolgok. Egy másik nagy lépés, ahol most megint az Elke beszélt, az idén, hát igazából ez is március 15-ére volt tervezve, de a karantén miatt elhalasztották, abban reményben, hogy októberre már milyen jó lesz, hát aztán októberben is csak online lehetett megtartani, de akkor meg október 8-a utáni pénteken, 9-én kezdődött, ugye a magyarok nagyasszonya ünnepe után, az új teremtés konferencia. És ennek is nagyon érdekes a története, mert azt mondja a János, aki indította, a Misek János, hogy igazából neki az volt a szívében, amikor a keresztény sziget volt, ez a 72 órás dicsőítés a Margit szigeten, hogy hát ez lenne az az új teremtés, ami Krisztusban van, hogy mindenki, aki újjászületett Krisztusban, az új teremtés. Ahogy ott a dicsőítésen mindenki együtt volt, mindenféle felekezet, és péntek este sabbat gyertyát gyújtott a messiás zsidó közösség, és együtt ünnepelték a sabbat bevonulását a keresztényekkel. Ebből jött tulajdonképpen ez a sugalmazás, vagy ez a gondolat, hogy legyen ez a konferencia, és teljesen hihetetlen módon ilyen vállalkozókat meg, tehát egy teljesen más kört nyert meg, nem a szokásos egyházi vonalon szerveződött ez a konferencia, és most megtartották online, és ott is Elke beszélt, ott is felolvast ezt a proféciát, és az volt nekem a döbbenetes, hát az egyik, amit megosztottam veletek Leányfalun, ez a repülőben a magasságmérő műszerek. Hogy azért van belőle több, mert létezik olyan állapot, amikor a pilóta a köd vagy a felhők miatt egyszerűen nem érzi, hogy fölfele vagy lefele repül. És ha nem tudja a műszerekből, hogy mit csinál, akkor esetleg neki megy valaminek, hogy lezuhan. Azt mondta az Elke, hogy ugyanígy kell nekünk az Isten igéjébe kapaszkodnunk, mert sokszor annyira nagy a köd most körülöttünk, hogy nem tudjuk, hogy mi merre. És rá kell állnunk az Isten igére, és csak azt szabad nézni, és aszerint kell navigálni. Amit a szellemi világban, amit az Isten igéjében kapunk, aszerint kell navigálnunk, nem a világ szerint, meg aszerint, amit a saját szemünkkel látunk. A Johannes Hartl, szintén az imádságházának alapítója, 2011-ben hallhattátok őt az országos találkozón, az ő egyik előadásából, amit nem mostanában tartott, az a témája, hogy a szekuláris államban milyen reménysége van a kereszténységnek. A keresztények között elég nagy most a bánat időnként, vagy szóval sokan nyávognak, mondja ő amolyat, hogy jaj, milyen szörnyű ez a világ, és hogy lesz ebből valami értelmes. De hogy igazából Jézus nem arról beszélt, hogy a római birodalmat meg fogják változtatni, vagy hogy a világ egyszeribe teljesen keresztény lesz, hanem arról beszélt, hogy ő legyőzte a világot, és hogy az lesz a baj, hogyha ti, akik a föld sója vagytok, és a kovász, ízeteket vesztitek. Tehát a veszély nem abban van, hogy az állam az, ami, hanem abban van, ha a keresztények nem azok, akiknek lenniük kéne. És azt mondja, hogy tulajdonképpen Jézus az egyházzal megépítette a hegyen épült várost, aminek az a dolga, hogy ragyogjon. Nem is lehet elrejteni, a mi dolgunk, hogy ragyogjon. És közben látszik, hogy a világnak milyen a stílusa, vagy hogy mondjam, tehát hogy mit csinál a világ fejedelme. És ez a világ fejedelmének a műve, hát ez meg egy elég sötét dolog, és egyre sötétebb, vagy egyre inkább látszik, hogy sötét. Tulajdonképpen ez a mostani helyzet, ez egy ilyen kiéleződése a különbségnek. Voltak idők, amikor az egyház annyira össze volt ponódva az állammal, hogy kikényszeríthette az állam azt, hogy mindenki keresztény legyen. De ez egy külsődleges dolog volt általában. Annak ellenére a keresztények mindig azt hirdették, hogy hinni csak önként lehet. Ugye Ágoston ezért harcolt rengeteget, hogy ne akarjanak senkit kényszeríteni, és azért ehhez az egyház újra meg újra próbált visszatérni, de nyilván minél jobban össze volt vonódva a hatalommal, annál kevésbé sikerült. Viszont mostanra megint ott tartunk, hogy nem, hogy nem támogatja a hatalom, hanem kifejezetten keresztbe tesz sok helyen, de hogy ez nekünk nem kell, hogy ijesztő legyen, hanem ez azt jelenti, hogy jobban elválnak a világosság a sötétségtől, egyértelműbb lesz, hogy melyik az Isten országa, és melyik a nem az Isten országa, és mindenki rákényszerül, vagy szóval muszáj lesz választani. Nem lehet már tovább mismásolni. Ami sötétség, az egyre sötétebb lesz, és a világosság egyre jobban fog ragyogni. És ez a vagy-vagy, ez a döntéshelyzet van most, a mi dolgunk, hogy a reménységet mutassuk fel ebben a sötétségben. Tehát ez a ragyogás, ez nem egyszerűen egy dicsőség, vagy nem a földi értelmemben dicsőség, hanem a reménység és a békesség ragyogása. Hogy akármilyen vihar van, van világító torony. és van biztonság. És erre ez a mostani helyzet szerintem kiválóan alkalmas, hogy megmutassuk azt, hogy igenis van biztonságunk. Nyilván ehhez nekünk ezt a biztonságot komolyan el kell hinnünk, és abban kell élnünk. Tehát bele kell állnunk az Isten jelenlétébe ahhoz, hogy érezzük a védelmét. És ugye van az a bizonyos példabeszéde Jézusnak a búzáról meg a konkorról, hogy azt mondja, hogy mikor a szolgák tüsténkednének, hogy jaj, nézd meg, közte van a konkor, és azt ki kéne szedni, és azt mondja, ellenség vetette, de ne nyúljatok hozzá még, mert esetleg tönkreteszitek a vetést is, a búzát is. De most egyre inkább növekszik mind a kettő, a búza is, meg a konkor is, egyre világosabb, hogy melyik-melyik, és előbb-utóbb a konkor ki lesz szedve, és tűzre kerül, és marad a búza. És a búzát pedig az angyalok fogják, illetve az aratást ugye az angyalok végzik, akkor úgy mondja a magyarázatban Jézus. Gyakorlatilag ez a lényege annak, amit a Johannesből kiemeltem, úgyhogy a linket föl fogom tenni, de akkor lehet, hogy az egész előadást érdemes megnézni, aki teheti. Mert nagyon jó szerintem. Mondom, több éve készült, és ennek ennél nagyon aktuális, vagy még aktuálisabb, mint akkor volt. És hogy mit jelent nekünk ez, hogy fényt mutassunk fel, azt jelenti, ezt is akkor találtam, amikor az evangelizáció iskolájára készültünk, hogy evangelizálni tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyik koldus a másiknak elmondja, hogy hol talált élelmiszerforrást. Hol találta meg a vízforrást. Nem mást. Egyik koldus a másiknak. Tehát mi ugyanúgy koldusok vagyunk, de mi már tudjuk, hogy hova kell menni. És ezt igyekszünk megmutatni minél több embernek. Mert ott van bőven. Nem kell attól félni, hogy kifogy, ha többen megyünk. A másik, ami eszembe jutott, hogy aki ott volt annak idején Leányfalun, és hallotta az Ottót arról, hogy mit jelent az evangelizáció, amit ők most csinálnak. Hogy nem fejmosás, hanem lábmosás. Ezt a Szent Atya is aztán fogalmazta így, de hogy ténylegesen, amikor őnekik beesik oda valaki, és azt mondja, hogy igen, valahogy úgy volt, hogy jött egy lány, aki jött többször ezekre a beszélgetős alfa stílusú estéikre, és akkor egy idő után mondta, hogy hát ő lehet, hogy az anyukáját elhozná, mert hogy a legközelebb a Szentlélekről szó, és az anyukáját minden ilyen spirituális dolog érdekli. De az anyukája most egy másik nénivel él együtt. Elhozhatja azért? Gondolhatjátok, hogy az emberek a torkának ad egy ilyen kérdés. De természetes, hogy azt válaszolta, vagy természetes? Hát az Ottónak természetes volt, hogy azt válaszolta, hogy persze szívesen látjuk. És én, amikor fordítottam, akkor így elhúztam a számat, és mondta, hogy na ez az, amit nem szabad, ilyen grimaszokat vágni, azt nem szabad. Tehát, hogy semmi esetre se látszon rajtad, semmi elutasítás. Mert ugyanolyan emberek, ugyanúgy szereti őket az Isten, az, hogy most éppen milyen tévúton járnak, az az ő történetük, és biztos, hogy megvan a gyökere. Ugyanezt hallgattam egy osztrák prédikátornak, vagy hát ilyen pásztornak az előadását most a karantén alatt. Rengeteg minden online-ra jött ki, amit azelőtt csak a szűk körbe lehetett elérni. És azt mondja, hogy az egyházaknak, vagy a gyülekezeteknek nem a vízió hiányzik, meg a menedzsment, hogy megtervezzék az egyre jobb és egyre hatásosabb, és hú, de milyen ügyes evangelizációkat, hanem a döntő az, hogy megtört szívvel vannak-e, érzik-e az Isten fájdalmát. Tehát, hogy a Jézus azokkal tud együttműködni, akiknek ugyanazért sír a szíve, amiért az ő szíve sír. Jézusnak megesett a szíve a tömegen, Jézus megrendült, amikor ott volt Lázárnak a sírjánál, tudott sírni a sírókkal, nem lazázta el, amikor föltámasztotta a Naimi ifjút, hogy ugyan ne nyavajogjál, hát mindjárt talpra állítom, hanem együtt érzett azzal az asszonya, és utána talpra állította a fiát, vagy a kislányt, a Jairusnak a lányát. Együttérzés. Az igenis az Isten személyességének, a szeretetének a bizonyítéka, hogy ő együtt érez velünk, és azt szeretné, ha a mi szívünk is ilyen lenne. Tehát amikor azt mondjuk, hogy alakítsd a szívünket a te szent szíved szerint, az tulajdonképpen elsősorban ezt kéne jelentse, hogy az, ami neked fáj, az fájjon nekünk is. És tudjunk azon sírni, amit nem mi rontottunk el, nem a mi bűnünk, de mégiscsak fáj az Istennek, és ahogy ugye Margitnak azt mondta, hogy legalább te vigasztaljál. Én azt gondolom, hogy ez abszolút a mi hivatásunk Emmanuelnek, hogy ezeket a fájdalmakat úgy vigyük az Úr elé, hogy sírunk vele együtt, és vigasztaljuk őt érte. Azért, amilyen a világ. Azért, ami nekünk is bosszantó, de mi sokszor bosszankodunk, meg fölháborodunk, meg megbotránkozunk rajta, hogy ilyen a világ. De az Istennek ez fáj. Tehát nem tanácsadókra van szüksége az Úristennek, hanem együttérző szívre, aki vele van. És az volt még bennem, Jézus szívével kapcsolatban is, hogy nagyon sokszor, akár most is a dicsőítésben, a dalainknak a szövege olyan, hogy jöjj, Uram, töltsd be a szívem, jöjj, Szentlélek. És egy kicsit ez olyan, mintha neki kéne lépnie, de igazából nekünk kéne megnyitni a szívünket, hogy itt van, mindenkinél ott van. És ahogy ezt így elmondjuk másoknak, nem biztos, hogy igazából érezzük, vagy komolyan vesszük, hogy itt van, tehát az ajtó előtt áll és zörget, de az ajtón belülről van a kilincs. És nekünk előtt minden szobába beengednünk, az életünknek minden kis zugába beengednünk. És ezzel is összefügg az, hogy ugye azt a proféciát kaptuk, vagy azt az ígéretet kaptuk a Mindszenty bíboroson keresztül, ha lesz 1 millió imádkozó magyar, akkor nem lesz baj. És biztos, hogy van már több is, mint 1 millió, aki nagyon szorgalmasan imádkozik. Csak kérdés, hogy azzal a reménységgel imádkozik-e, amit igazából az jelent, hogy az Isten előtt vagyunk. Hogy az imádság elsősorban az, hogy dicsőítjük az Istent azért, aki, azért, amit ad nekünk, és amit tervez, elsősorban az atyánk és a szeretet. Tehát ne imádkozunk úgy, mint egy árva gyerek, aki áll az ajtó előtt, és könyörög, hogy adjanak neki egy asztalról lehúlt kis száraz kenyeret. Mert mi királyfiak és királylányok vagyunk az Isten asztalánál. Nagyon sok olyan profécia van mostanában, és Pierre is mondta, hogy nem lesz ez könnyű, ez az átmenet. Tehát, hogy biztos, hogy nem lesz ez egy könnyű időszak, ami előtt állunk, és hát már most se könnyű. De most nézzétek meg, hogy itt van ez a technika, és tudunk egymással beszélgetni. Hát zseniális, hát fantasztikus. És mondhatjuk, rengeteget szidjuk a kütyüket, és igazunk van egy csomó dologban, hogy ezek nem jók. De hát lám, az Isten ezt is tudja jóra használni. Tehát az, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik, az nekem ezt is jelenti, hogy itt van ez a technika, amit nagyon alattomosan és nagyon aljasan használnak manipulációra, de igazából maga a technika az semleges. Ugyanúgy, ahogy a mammonra, ugye azt mondja, Jézus, szerezzetek belőle barátokat. A pénz is ilyen semleges. Csak az a kérdés, hogy használjuk. És még azt akartam elmondani itt zárásként, hogy én szerintem ez az éremnek a két oldala, amit látunk. Tehát egyik felől itt van az, hogy egy csomó ijesztő dolog van. Biztos, hogy rengeteg dolgot lehet akár csak a jelenések könyvéből is olyat olvasni, amitől az emberbe beleáll a frász. És nagyon nehéz komolyan venni, hogy Jézus most tényleg azt mondtad, hogy eközben mi emeljük fel a fejünket. De igen, mert közben ott van a másik oldalon az, hogy ahogy mondtam, ezek az imádságházák, az, hogy az emberek megrendülnek a veszélyhelyzetben, ugye ahogy szokták mondani, hogy a zuhanó repülőn nincsen hitetlen ember. Ez egy zuhanás, ami most történik a világgal. Azt írja Pál a zsidókhoz írt levélben, van egy olyan rész, hogy amikor Isten azt mondja, hogy még egyszer megingatok mindent, vagy megrenditek mindent, az ezt jelenti, hogy megrendül minden, ami megrendülhet, és marad az, ami megrendíthetetlen, ami megingathatatlan. És mi ezen a sziklán állunk, ami megingathatatlan. Tehát a mi dolgunk csak az, hogy ne lépjünk le róla, ne menjünk le róla. És igen, meginok. Hát most, ha belegondoltok csak abba, hogy a pápának most ez a közleménye, vagy hát ilyen, nem tudom, egy egész mappát kiadtak erről a molesztálási ügyéről a New York-i érseknek. És ez csak a jéghegy csúcsa, azt lehet mondani a botrányok között. Tehát meginognak a dolgok. Ami emberi és ami meginoghat, az meginog. De ez csak arra való, ahogy a szitát rázzák, hogy a fölösleg, a konkoly eltűnjön, és maradjon a búza. Az a búza, ami az Istenbe gyökerezik. Ezek a dolgok egyszerre vannak jelen körülöttünk, és ez az éremnek a két oldala. És a mi dolgunk tényleg ez a reménység, mert mi vagyunk azok, akiket az Isten azért helyezett a világba, és azért hívott meg, és azért emelt ki a magáénak, azzal, hogy újjászülettünk, és a Szentlélekben élünk, ezzel mi valamennyire el is vagyunk különítve. Tehát ez mindig egy kiválasztottságot is jelent az Istenhez tartozni. Ez nem azt jelenti, hogy a többiek kevésbé az Istené, de ők még ezt nem tudják sokan. Illetve sokan ugye félnek az Isten ítéletétől. És nyilván ítélet is van. A bűnnek megvan a következménye. Ezt is mondja Johannes, hogy nem arról van szó, hogy abba ringassuk magunkat, hogy a végén minden út a mennyországba vezet. Minden út az Isten elé vezet, de ott dől el, hogy te most választod az ő irgalmát, vagy azt mondod, hogy neked volt igazad, és rád feletted senki ne ítélkezzen, és ezzel magadat ítéled el, vagy magadat szakítod el az Istentől. Ez egy nehéz kérdés, hogy ezt hogy lehet az embereknek továbbadni, átadni. De ehhez először magunkba kell lerendezni, tisztázni, hogy a mi viszonyunk jó legyen az Istennel, vagy mi kapcsolatban legyünk vele. Ezt mondta Jóska egyébként utolsóként, hogy mindenki a maga üdvösségén dolgozzon, és ebből fog következni az, ahogy a többiekhez viszonyul, és azzal fog evangézálni, ahogy az emberekkel bánik. Azzal a szeretettel, hogyha a Jézus megtört szívével áll hozzájuk, hogyha azzal az engesztelő hozzáállással, azzal az irgalommal áll hozzájuk, akkor ez fog evangelizálni. De az első az, hogy te Jézussal a lehető legjobban legyél, és a legközelebbi kapcsolatban legyél, és ezt nap mint nap újra kell odaszállni magunkat neki, és minden nap újra kell elmondanunk, és újra kell rászállnunk magunkat, hogy igen, Uram, ma is a tied akarok lenni. És akkor, ahogy mondtam az elején, hogy most, ha a kis csoportban beszélgetünk, akkor azt gondolom, hogy ez lenne az egyik kérdés, hogy milyen érzések vannak benned, amikor azt mondod, hogy Maranatha, jöjj el, Uram, vagy ezt énekeljük. És a másik, hogy hol látod a magad lehetőségeit. Tehát így osszátok meg egymással, amit tapasztaltatok most a karantén alatt, hogy mi az, ahol éreztétek már, hogy igen, igen, kinyílt valami új ajtó. És biztassátok egymást, hogy keressétek ezeket az ajtókat, mert hogyha valahol valami becsukódik, akkor az Úr egy másikat nyit, egy jobbat nyit helyette. Ezt már megtapasztaltuk nagyon sokszor. Mi így konkrétan a saját életünkben is, meg azt hiszem, hogy a közösségben nagyon sokan elmondhatják ezt.